szentek nyomában. Mai műsorunkban Boldog Salkaházi Sára életéről és vértanúságáról Németh Emma szociális testvérrel beszélget Beck Tünde.
Salkaházi Sára szociális testvér Kassán töltött időszakáról kérdezem Németh Emmát.
Salkaházi Sára egy igazából osztrák családból született, a nagyapja még nem is beszélt magyarul. Ausztriából költöztek ők Kassára, és ott a magyarul nem beszélő nagypapa mégis a magyar kultúrát próbálta segíteni azzal is, hogy amikor felépítette a Salkház szállót, akkor abban a művészetnek is helyet teremtett. Tehát nem csak az, hogy itt kávéház, meg találkozó hely legyen, hanem hogy valóban a művészetet tudja ezzel pártolni. Tehát ebbe a családba született bele Salkaházi Sára. Nagyon érdekes, hogy még így a nagyapára visszatekintve, hogy ő egyébként ennek ellenére, hogy egy szót sem beszélt magyarul, nagyon szívesen járt magyar ruhákban. És ez a magyarság tudat, ez Sárában is nagyon erős volt. Tehát ők, amikor már Rákóczinak nem nagyon lehetett emléket állítani, akkor is feljegyzik róla diáklány korából, hogy beszöktek a kassai dómba, és ott hóvirággal borították be Rákóczi síremlékét, meg elénekelték talán a himnuszt is. Ezzel a sokféle háttérrel tulajdonképpen mégiscsak hidat képez a különböző nemzetiségek, nemzetek között. Salkaházi Sára egy kassai családnak volt a lánygyermeke, a családnak összesen 3 gyermeke volt, jómódúak voltak, hiszen ott volt háttérként mögöttük a Salkház szálló. Viszont még egészen kicsi volt Sára testvér is, és a testvérei is, amikor az édesapjuk meghalt. Ez már egy törést jelentett a család számára, és hát sok mindenféle más nehézséggel is szembenéztek, hiszen még kisgyerekként élte át az első világháborút, hamarosan utána jött a tanácsköztársaság, amikor is lefoglalták a szállót. Édesanyja egy darabig a felügyelőbizottságnak tagja volt, meg dolgozott a szállónak, de ez már nem ugyanaz volt. Sára testvér hihetetlen éles látással ismerte fel a saját és a környezete szociális problémáit, és nagyon kritikusan írt is mindezekről. Már iskolásként írt színdarabokat, ezt tudjuk róla. Fiatal lányként pedig, tehát 1918-19-ben pedig már novellákat is írt, meg hírlapi tudósításokat, például a szovjet házról, ami a Salkház szállóból lett a tanácsköztársaság idején.
Ebbe kapaszkodott Sára, amikor ugye a tanítói hivatását fel kellett adnia, az újságírás felé fordult.
Igen, tehát amikor Csehország önálló állam lett, és oda kapcsolták a Felvidéket, akkor Sára testvér már tanítónő volt, de nem volt hajlandó letenni a hivatali esküt az új államra, és ezért felhagyott a tanári pályával. Több mindent csinált, újságíróként is dolgozott, de emellett egy nyomdában is, a húga kalapos üzemében is, tehát a kemény fizikai munkát is megismerte, és közben pedig a környezetében tapasztalt szociális jelenségekre is nagyon érzékenyen reagált a cikkeiben is. Azt, hogy ő jó újságíró volt, az tulajdonképpen az is mutatja, hogy a Kazinczy Társaság választmányi ülésén 1926-ban már őt kitüntették, mint újságírót.
Thank you.
írják róla, hogy ugye nagyvilági életet élt, de ezt nem a mai értelemben vett nagyvilági életnek lehet akkor érteni, ahogy elmondta Emma, hanem az önállóság, a kávéház, talán a nagyvilágban való utazgatás, valamint a zsebre dugott kéz, talán ezt említik, és a cigarettázás, vagy kocsmában vacsorázás és a cigányzene, ezt írja naplójában korábbi életmódjáról. Hogy lett ennek vége?
Nagyon érdekes, említette, hogy ez nem a mai értelembe vett nagyvilági élet, és semmiképpen nem az, hogy ő hitetlen lett volna. Azt is feljegyezték róla a testvérei, hogy esténként többször találták őt az ágya előtt térdelve és imádkozva. Már egészen gyerekkorától kezdve. Tehát ő mélyen vallásos volt, és tulajdonképpen azt is írja magáról, hogy már korán meghallotta az Úristen szólítását, hogy egészen adja neki az életét, tehát szerzetesként, de ezt elhessegette magától. És úgy ír a kiskocsmáról, cigaretta füstről, ami így jótékony homályba burkolja tulajdonképpen az Úristennek a hívását. És aztán olyannyira, hogy eljegyzi magát édesanyjának egy volt kosztos diákjával, aki közben gazdatisztnek tanult és gazdatiszt lett, és mégis egyszer csak rájön arra, hogy a vidéki gazdatisztnék élete nem neki való, tehát ő tulajdonképpen a szabadságot szerette. Sára testvér mindig is egy nagyon szabad lélek volt, és ez a szabadság segítette őt az igazságkeresésben is, meg abban is, hogy mikor, milyen kihívásra, milyen választ adott.
Mikor ismerkedik meg a szociális testvérekkel?
1927-ben telepednek le a szociális testvérek Kassán. Ott is tartanak szociális tanfolyamot. És Sára testvér erre elmegy, mert hiszen őt ezek a kérdések nagyon érdeklik. És ahogy ezt hallgatja, azt írja erről az eseményről a naplójában, hogy már nem is hallja, hogy az előadó mit mond, hanem csak a korábban elhangzott szavak kavarognak benne, hogy szociális, hogy az ínségek, hogy az ínségekre sokféle, nagyon különböző válaszokat adni, modern közösség, szociális testvérek társasága, és hogy lehet, hogy nekem itt van az utam. És hát ezt követi aztán, hogy nagyon hamar, 28-ban már a magyarországi testvéreket kiutasítják Kassáról, az akkori államnak nem tetszik, viszont Sára testvért azért ez nem hagyja nyugodni, és annak ellenére, hogy közben ő már bekerül a Kazinczy Társaság tisztikarába, meg lapszerkesztő is, mégis 29 éve elején érkezik Budapestre, hogy jelentkezzék a Szociális Testvérek Társaságába. Ekkorra érik az meg benne, hogy ezt a lépést ő tovább nem halogathatja.
Ugyanúgy beleveti magát a szociális testvérek életébe, illetve az ő tevékenységükbe, mint ahogy annak idején az írásba, újságírásba.
Először azért jön egy év noviciátus Szegváron, ami azért nem volt mozgalmas, de nyilván ebben az időben is noviciáknak is voltak feladataik, de amikor leteszi a fogadalmat, akkor utána rögtön sokféle feladatot kap. Először Kassán segít, aztán Komáromban tölt 2 évet a mai Szlovákia területén, tehát Komárnóban tölt 2 évet, és ez hihetetlen intenzív időszak. 26 hittanórája van, mellette vezeti a kegytárgyboltot, a karitászt, lapot szerkeszt, és még ki tudja mi mindent. ez egyébként meg is mutatkozik aztán az életében, mert ezt írja magáról, hogy azért a fizikai ereje meg az állóképessége nem volt akkora, mint amit az ő extravertált természete lehetővé tett, hogy egyszerre csinált nagyon sok mindent, és akkor aztán megválik Komáromtól, és más feladatokkal foglalkozik, illetve van egy év, amikor nem is lehet fogadalmat emiatt a hihetetlen fáradtság miatt, amiről nem lehetett akkor egészen pontosan tudni, hogy ez mi is volt. De a hivatásában mindvégig nagyon álhatatosan kitart, mert egészen biztos benne, hogy az Úristen őt ide hívta, és hogy ez az a boldogság, amire ő mindig vágyott, aminél nagyobbat elképzelni sem tud.
Akkor történik egy kis szünidő, 34-ben. Mikor kerül Budapestre?
Felébred benne időközben a missziós hivatás, és ezt az akkori előjáró Margit testvér meg is érti, el is fogadja, támogatja, és amikor a brazil bencések hívnak szociális testvéreket, vagy egyáltalán szerzeteseket Brazíliába, misszióba, akkor engedélyezés ára testvérnek, hogy készüljön fel erre a misszióra, és utazzék. Közben azonban kitör a háború, tehát ebből a misszióból nem lesz semmi. Azért utazik egyébként Budapestre, mert ahhoz, hogy megkapja az útlevelet Brazíliába, ahhoz szüksége van a magyar állampolgárságra. Akkor Budapestre utazik, aztán egyébként pedig szociális előadó lesz. Ami különösen érdekes, hogy a Rahói és a Técsői járásnak lesz a szociális előadója, nagyon nehéz körülmények között tölt el ebben a feladatban nagyjából 2 évet. Azt írja erről az időről, hát legalábbis a télről, hogy állandóan -20 fok van, az ablakát nem lehet kinyitni, mert annyira befagyott és vastagon áll rajta a jég, és hát mit tud tenni? Megszenteli a fázásait, és felajánlja a papokért, felajánlja azokért az emberekért, akikért ő dolgozik. Amikor vége lesz, akkor Budapestre kerül. 1941-től a dolgozó lányok mozgalmának a központi vezetője lesz Sára testvér. Utazgat mindenfele, szervezi a mozgalmat, új házakat alapít, ahol a dolgozó lányok élhetnek, tanfolyamokat tart a legkülönbözőbb helyeken, szerte az országban, meg határokon túl is. És tulajdonképpen már ekkor, amikor a dolgozólányok mozgalmának a vezetője lesz, akkor olvashatjuk a dolgozólányok újságjában, hogy megszületik benne az, hogy az életét másokért felajánlja, hogy ez az áldozat motívum, meg ez az engesztelés felajánlás motívum, ez megjelent a Szent Margitról szóló misztérium játékában is, amikor Margit szájába adja azt, hogy ha áldozat kell, itt vagyok. De a dolgozó lányok lapjában megjelenik a vezető imája aláírás nélkül, de Sára testvér a vezető, ő ennek a lapnak a szerkesztője, és ebben a vezető reggeli imájában arról beszél, hogy ahogy fel kell, végig gondolja, hogy a lányok a mozgalomból most éppen milyen körülmények között, milyen nehézségekkel kelnek fel, indulnak munkába, mi vár rájuk, és hogy imádkozik értük, felajánlja az egész napját, az egész életét értük. És ez a felajánlás jelenik aztán meg később, 1943-ban, amikor pedig már a társaság a zsidó menekítésben nagyon-nagyon aktívan részt vesz, és Sára testvér hihetetlenül fél. Félti a társaságot, félti Margit testvért, félti a menekítetteket, és akkor nem azt teszi, hogy kilép ebből a helyzetből, hanem azt teszi, hogy egyen előre lép, és azt mondja, hogy ha áldozat kell, legyek én, és a többiek, a gyengék, a betegek, a menekítettek pedig meneküljenek meg.
meg is történik ez az életfelajánlás, megkapja rá az engedélyt.
Igen, megkapja az engedélyt, pontosan a dátumot nem tudjuk, 43 őszén történt ez a felajánlás, ennek kézírásos változatát őrizzük. Nem sokan voltak jelen, a lelki vezetője, az előjárók, tulajdonképpen senki nem tud rajtuk kívül. És ez csak akkor kerül aztán elő, amikor az ő életfelajánlása beteljesedik, amikor ezt az Úristen 1944. december 27-én elfogadja, és a nyilasok őt elhurcolják, és a Dunába lövik, akkor utána hozzák ezt nyilvánosságra az előjárók, hogy itt tulajdonképpen Sára testvér felajánlotta az életét, és azt, hogy az Úristen ezt elfogadta, az abból is látszik, hogy rajta kívül senki nem lett áldozata, sem a háborúnak, sem a menekítésnek, de annyira nem, hogy például Nagyváradon a testvérek házát bombatalálat érte, illetve hát az egyik légópincét, ott két óvóhely volt, az egyikben voltak a testvérek, a másikban a munkatársak, menekítettek, meg akik kívülről jöttek be, és ezt a másik óvóhelyet érte telibe a bomba, ott volt egy testvér is ezekkel az ott oltalmat keresőkkel, és hát nagyjából mindenki meghalt, aki ezen az óvóhelyen volt, és keresték a testvért, és nem találták. És ahogy így tovább keresik, megtalálták a kicsit arrébb az udvaron a bombakrátert, oda kiröpítette ezt a testvért a robbanásnak a légáramlata, és így a feje lógott be ebbe a kráterbe, de életben volt. És ezt utólag ők is úgy élték meg, minthogy Sára testvér életfelajánlása már ekkor is az Úristen tervében, akiben nincsen térés idő, már benne volt. Volt olyan, hogy mentek a testvérek egy kis szamárkordéval Budapest utcáin, és a szamár hirtelen megbokrosodott, és nem volt hajlandó tovább menni, és még le is hullott valami a kordéról. Meg kellett állni, és ez a két perc megállás kellett ahhoz, hogy ne találja őket telibe pár méterrel előbbre egy bomba.
Szenti avatásának 20. évfordulóját ünnepeljük idén. Mivel készül a Szociális Testvérek Társasága?
Minden évben májusban az ő emléknapján a társaság egy szentmisét mondat hálaadásul az ő életéért, életpéldájáért, segítségért, és ilyenkor a szentmise után mindig van egy imaest, ahol közbenjárást is lehet kérni. A szentségimádás alatt hallhatjuk az ő gondolatait, szentírási részeket, ezt az idén sem hagyjuk el. Szeptemberben pedig, amikor a 20. évfordulója lesz a boldoggá avatásnak, egészen konkrétan szeptember 13-án a Szent István Bazilikában lesz délelőtt 10 órakor egy ünnepi szentmise, délután 3 órakor pedig a Szent Imre Gimnázium dísztermében bemutatásra kerül a Magyar Hősök Szabaduló Színház előadása, amit az Ülj közelebb produkció már többször, több helyen előadott, több mindenkiről szól, a 20. század hőseiről, de köztük Sára testvérről is.
Kikkel lesz együtt egy színpadon akkor Sára?
Például Placid atyával, Géret Cimrével, Richter Gedeonnal, de igaziból hát az, hogy hősök, akik köztünk élnek ma is, nyilván a mai modern hősök, vagy akik éltek a 20. században, azok olyan értelemben nem rendkívüli emberek, hogy olyan csodákat jegyeznének fel róluk már gyerekkorukban, mint amiket helyelközzel a szentek legendáriumaiba olvashatunk, hanem olyan hétköznapi szentek, akikről Ferenc pápa is mindig beszélt, hogy legyünk olyan hétköznapi szentek, akik vidámak, élettel teliek, szeretőek, akikkel el lehet menni pizzázni, vagy sörözni, lehet velük beszélgetni, és hát Sára testvér is ilyen volt, és ez a színházi előadás egyébként, ez egy szabaduló színház, középiskolás diákokon keresztül ismerteti, illetve szeretteti meg az ő alakját is, meg a többiekét is, akik ebben a színdarabban szerepelnek.
Salkaházi Sára szabadsága lehet vonzó számunkra, amikor a nevét is magyarosítja, bár abban az időben a német név sokkal előnyösebb lett volna. Illetve 44-ben, amikor a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnő otthont, ami Sára testvér vezetése alatt állt, ő nem volt a házban, amikor letartóztattak 5 embert, és aztán ő mégis visszament.
Sára testvérre az egyik legjellemzőbb vonás valóban így a szabadság, illetve függetlenség. Függetlenség a korszellemtől, a kor ideológiáitól. Egy olyan fajta indiferencia, hogy nem hagyja magát befolyásolni a külső körülményektől, hanem egy belülről vezetett, belülről vezérelt ember. Ezzel nem volt egyedül, Slakta Margit maga is egy nagyon autonóm személyiség volt, és a szociális testvérektől is ezt várta el, hogy legyenek függetlenek mindenféle pusztító ideológiától, és ne függjenek senki mástól, csak az Úristentől. Ehhez kell egy, valóban kell egy jó adag önismeret, de kell egy erős identitás is, és ez Sára testvérben megvolt, hiszen itt említettük már, hogy nem tette le a hűségesküt, hogy amikor mindenki visszavette a német nevét, ő akkor magyarosított. Nem hárította másra a felelősséget akkor sem, amikor a nyilasok megszállták a Bokréta utcai otthont. Mondták neki, mondta neki a testvér, aki meglátta a nyilasokat a sarkon, hogy majd én bemegyek, te fordulj vissza, ne gyere be. És azt mondta, hogy de ennek az otthonnak én vagyok a vezetője, nekem ott a helyem, én ezért felelek. És az, hogy ő egyébként valóban mártírhalált szenvedett, és ennek az egész menekítésnek, meg borzalomnak, ami a II. Világháború idején történt, hogy ennek az áldozata lett, ez, ahogy később a testvérek fogalmaztak, már 45-ben, ez nem volt előre látható. A hűvösvölgyi házainkban, két házban Róza Katalin testvér sokkal többeket menekített, 90 embert menekített ebben a két házban, ahol még mellette a panziónak a 30-valahány lakója is lakott, és ráadásul itt voltak a katonák is a szomszédban, és az egyik házból hordták át a másikba a megfőzött ételt. Tehát ha valaki, akkor Róza Katalin testvér sokkal exponáltabb volt. A 100 fős Bokréta utcai dolgozólány otthonban az a pár ember, akiket ott Sára testvér menekített, az el tudott bújni. Tehát részben lakóként, részben alkalmazottakként voltak ott zsidók. Hogyha nem ebben az időben, hanem korábban, amikor még nem a Bokréta utcai otthon vezetője volt, hanem Jankovics telepen, Balaton-Boglári Jankovics telepen, a korányi üdülőben, Sarolta üdülőben menekített embereket, akkor az látványosabb volt. Ez nem akkor történt, hanem itt a 100 ember között, akik között tényleg elveszhettek volna a zsidók, és igazából nem is a menekítés miatt vonultak ki annyira sok ebbe az otthonba, hanem azért, mert ott lakott két lány, aki nyilas katonákkal talán oda beszállásolt, vagy szomszédba beszállásolt, nyilas katonákkal viszonyt ápoltak. És Sára testvér figyelmeztette őket, hogy háború van, bármikor a fejedre eshet egy bomba, ezt azonnal hagyd abba, az örök üdvösséget fontosabb, és hát nem hagyta abba. És másodszor is figyelmeztette, és előkészítette azt, hogy ezt a lányt átköltözteti egy másik otthonba, és ez a lány feljelentette Sára testvér. Tehát tulajdonképpen az, hogy a németek szállták ezt az otthont, és onnét Sára testvért is, meg a menekítetteket is elhurcolták, ez ennek a feljelentésnek a következménye. Még egy érdekességet mondok. Amikor már vitték őket el, akkor a kápolnánál Sára testvér kiszakította magát a nyilasok kezéből, és beruhant a kápolnába. És azelőtt az oltár előtt térdelt, az volt a Bokréta utcai oltár, amelyik most a Szent István bazilikának a szembe miséző oltára. Úgyhogy ezért is nagyon szép, hogy ott volt a Boldoggá avatás, és ott lesz majd most a Szent Mise is.
Szentek nyomában című műsorunkat hallották. Boldog Salkaházi Sára életéről és vértanúságáról, Német Emma szociális testvérrel, a Boldoggá avatás viceposztulátorával Beck Tünde beszélgetett. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.